kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az oltástörvény szenátusi elfogadása utáni helyzetről az állami intézmények, családorvosok, illetve a szülők felelősségre vonását elbíró új cikkelyekről, a kanyaró járvány körülményes megfékezési kilátásairól, az oltással kapcsolatos újdonságokról, a betegbarát törvénytervezetről, a megelőzés érdekében várható intézkedésekről, a hamarosan sorra kerülő orvosi rezidens vizsga kilátásairól, a gyermekek igen magas elhalálozási arányáról, a mentalitásváltás szükségességéről, az influenza elleni oltás hasznosságáról beszélgetünk a mai műsorban László Attila gyerekorvossal, Kolozs megyei szenátorral, a Felsőház egészségügyi szakbizottságának elnökével, aki múlt csütörtökön egy új klinikai osztály átadása alkalmából járt Marosvásárhelyen, és az eseményt követően készségesen állt rendelkezésünkre, hogy az egészségügyel kapcsolatos információkról tájékoztasson. Tisztelettel köszöntöm tehát a mai naprakészben László Attila orvos politikust. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Oltástörvény. Ugyebár majdnem egyöntetű szavazatta hagyta jóvá a Felsőház első házként ezt az új törvénykezdeményezést, hát azóta is áll a bál. Utcai tiltakozások, az egészségügyi miniszter megfenyegetése, lesz-e egyáltalán belőle valami, és mi várható, vagy valamilyen módosítás várható-e az alsóházi szavazás során?
Hát, hála Istennek befejeztük ezt a munkát, és azt mondom, hogy egy szinte 5 vagy 6 hetes megfeszített munka eredménye ez a törvénytervezet. És amikor ezt mondom, hogy a megfeszített munka, ez azt jelenti, hogy kihasználom az alkalmat, hogy megköszönjem a szakembereknek a munkáját, mert véleményem szerint megteremtettük a normalitásnak a feltételeit ezen a területen. Azért mondom ezt, mert egy olyan törvénytervezetről van szó, ami megszületett egy formában, és amikor láttuk, hogy azért lényeges különbség van akár a közvélemény szintjén, akár a szakemberek sorában, leültettük őket az asztalra, és megszületett az a közös nevező, aminek aztán törvényes formát adtunk. Nos, miért kellett ezt megcsinálni? Eddig is kötelező volt az oltás, ezután is kötelező lesz. De ha megengedi, akkor egy kicsit visszatérnék az időben, egy olyan időszakra, amikor még nem oltottunk. És ha megengedi, akkor 1979-et említeném, mert 1980-ban kezdtük el például a kanyaró ellen oltani a gyerekeinket. Addig évente mintegy 122 ezer kanyaró eset volt Romániában, évről évre. Úgy emlékszem, 1963 volt talán, vagy 62 volt a csúcs. És ha egy kicsit még jobban visszamegyünk az időben, akkor nem akarom ezt számszerűsíteni, mert nem akarok én pánikot kelteni senkinek a fejében, de azt hiszem, hogy mindketten emlékszünk még arra, hogy nem volt gyakorlatilag olyan közösség, ahol ne lett volna gyermekbénuláson átesett nyomorék vagy fogyatékkal élő személy. És nagyon sokan voltak, és hála Istennek, miután elkezdtük ezt oltani, szép lassan ezek az esetek eltűntek, és a jelenlegi generáció már nem kell szembesüljön ezekkel a borzadályokkal. Azért mondtam ezt el, mert az elmúlt 4 vagy 5 hétben számomra is érthetetlen volt, hogy miért van ez a egyesek részéről ez az elég hangos véleménynyilvánítás, ami elég sokszor túllépett a normalitás határán. Na most, ami újdonság volt, és miért kellett nekünk egy ilyen törvény, az az, hogy eddig is bizonyos rendelkezések az egészségügyi törvényben voltak szabályozva, más rendelkezések a miniszteri rendelettel, de nem voltak szankciók. És nem tartották be, és nem tartottuk be. És az újdonság ennek a törvénynek, hogy megteremtettük a szankciónak a fogalmát állami intézménnyel szembe. És ezt tartom én a legfontosabbnak. Tehát lényeges módosulás vagy módosítások nincsenek a kötelezettségeink tekintetében, hogy be kell oltanunk a gyerekünket, fel kell mutatni az oltási igazolványt, mikor közösségbe kerül, vagy ha hiányzik, akkor az be kell pótolni, vagy amikor egy szülő úgy akar dönteni, hogy nem akarja beoltani, akkor meg azt az ismeretek birtokába hozza meg ezt a döntését, mert nincs mindenkinek meg a szakmai ismerete, és a szankciók erről szólnak, hogyha nem jelenik meg ezeken a tanfolyamokon. Viszont vannak szankciók, és nagyon kemény szankciók a minisztérium részére, a közegészségügyi intézet részére, a családorvosra, illetve azokra az intézményekkel szemben, akiknek az a kötelességük, hogy folyamatos legyen az ellátás, megfelelő készletet tartalékoljanak, illetve kommunikáljanak.
Említette a különböző bírságoknak a feltételét az intézmények számára, de a szülő, aki nem akarja gyermekét beoltatni, mit tudom, hogy milyen meggyőződés alapján az nem részesül valamilyen megróvásban?
De igen, amennyiben nem jelenik meg azokon a beszélgetéseken, ahová meghívják, hogy elmondják, hogy mit nyer, mit veszít, illetve minek teszi ki a gyerekét, vagy minek teszi ki a gyerekének a környezetét azáltal, hogy nem oltja be a gyerekét, a saját gyerekét. Azért, illetve ott van a büntető törvénykönyv, amelyik rendelkezik, tehát nem nyújtunk mi semmit, nem hoztunk semmilyen módosítást ahhoz képest, ami a büntető törvénykönyvben le van szabályozva, hogy amennyiben a gyereked egészségügyi állapotát veszélyezteted, akkor felelősségre vonható vagy. De itt inkább erre kellett kihelyeznünk a hangsúlyt, mert itt inkább az van, és elnézést kérek a hallgatóktól, tehát itt az államnak az intézményei elfelejtették feltölteni a készleteiket hosszú ideig. Ugyanakkor most szembesültünk azzal a helyzettel is, hogy gyerekek nincsenek a házi orvosok listájára felvéve, illetve azt sem titkolhatjuk a végtelenségig, hogy bizony nincs okunk büszkélkedni az országos szinten a 16%-os oltási arányjal a 12 hónapos gyerekek esetében. Ezek már olyan hajmeresztő számok, amelyek gyakorlatilag az egészségi állapotunkat már veszélyezteti. Egy olyan időszakban, amikor akár turistaként, akár turisták látogatása miatt ki vagyunk téve a fertőzés veszélyének olyan betegségek esetében, amelyek egyébként oltással megelőzhetőek. Na most a másik fontos dolog, amit ki szeretnénk hangsúlyozni, megteremtettük a feltételeit annak, hogy akkor, amikor egyrészt vállaltunk valamit országként, minisztériumként, és vállaltuk azt, és ilyen vállalás volt valamikor a 60-as években, hogy ki akarjuk írtani a fekete himlőt, vagy most újabban 2020-ig meg kellett volna szabadulnunk a kanyarótól Európa szerte. És ez azt feltételezte volna, hogy 2015 után ne nőjenek az új esetek számai. Nem teljesítettük a vállalásunkból származó kötelezettségeket. Az oltásról azt is tudni kell, hogy ez valahol az ENSZ-nél kezdődik, ahol meghatározzák a célokat, aztán jön az egészségügyi világszervezet, és aztán az országok beépítik a saját törvénykezésükbe. Van egyébként olyan ország Európában, aki az alkotmányába vitte be az oltási kötelezettséget. Litvánia például. 19 országban kötelező az oltás, illetve van már két olyan ország, ahol a gyerekedet nem fogadják be semmiféle fajta közösségbe, hogyha nincs beoltva, illetve vannak olyan országok, ahol nem mehetsz felsőoktatási intézménybe, hogyha nincsenek meg az oltásaid, és ilyen az Egyesült Királyság például. És a másik, amit megteremtettünk, az inkább szakmai oldal, szakmai megközelítésből nagyon fontos, ugyanis ez a terület egy valamikori nagyon empirikus tudományágból, azért egy eléggé objektív, kiszámítható tudományágán nőtte ki magát, és pont mi vagyunk az az ország, ahol 2016-ban néhány tíz eset után, és ezt ki szeretném hangsúlyozni, tehát 2016 februárjában a szakemberek lemodelezték, hogy mi történik a 2016-os évben kanyaró esetében, és mi történik 2017 első harmadában, és ennek ellenére, hogy ezt a döntéshozók tudomására hozták annak idején, és többször meghúzták a vészharangot, nem történtek meg azok az intézkedések, amelyek meggátolták volna azt, hogy ez megtörténjék. És most ott tartunk, hogy majdnem 10 000 esettel kellett szembesülnünk két év alatt, 34-en a gyerekek közül már nincsenek közöttünk, és nagy valószínűséggel nem lesz egy olyan egyszerű helyzet ezt megoldani, ezt a kialakult állapotot, de azt látom, hogy nagyon tudatosan történtek olyan irányba lépések, amelyek, hogy mondjam, normalizálták, hogyha használhatom ezt a kifejezést. Tehát most már ott tartunk, hogy városi környezetben túlléptük a 90%-os oltási arányt, és itt meg kell köszönnöm egyrészt a szülők öntudatos cselekedetét, és másrészt pedig a házi orvosi szolgálat, meg az orvosi szolgálatnak a munkáját, aki ezt lehetőséget biztosított erre, és elvégezte ezt a munkát. Másfelől pedig városon kívüli környezetben, itt főleg a falvakra gondolok, ott is már 82-84% körül tartunk, mint oltási arány.
Ha feloptál ezt a labdát nekem, már ne haragudj, hogy közbeszólok, akkor mégiscsak meg kell kérdeznem, hogy az előzetes mulasztások után most már állítólag van megfelelő mennyiségű oltóanyag, de mégsem sikerül a kanyaró fertőzést megfékezni. Nos, miért?
Itt most két fontos okot szeretnék felsorolni. Az egyik az az, hogy egy hosszas időbe telik addig, amíg kialakul az a védettség az oltásnak köszönhetően, hogy nincs kifogadja, vagy nem fognak megbetegedni. Ha egész pontos számot akarunk mondani, tehát említettem az 1979-es évet, mint egyik csúcsát a kanyarónak Romániában, 122 000 esetben. 1980-ban kezdtük el oltani, és 2015-ös év volt az, amikor volt 7-es darab, 7 eset Romániában. Tehát ez egy nagyon hosszas folyamat, amíg beállunk, illetve el fog tűnni. Viszont van egy másik súlyos, ennél súlyosabb gondunk ebben a pillanatban, és itt ezt ki szeretném hangsúlyozni, tehát vannak és mindig is lesznek ellenzői az oltásnak, egyesek hangosabbak, mások kevésbé hangosak. Vannak olyanok, akik megértik ennek fontosságát, és ennek megfelelően cselekednek, de nem ők vannak többségben. Ebben a pillanatban a legnagyobb gondunk az az, hogy nincsenek itthon a gyerekek. Tehát tudni kell azt, hogy 2017 lesz valószínűleg az az első év, amikor román állampolgároknak külföldön több gyereke születik, mint országon belül. Tavaly évben 182 000 újszülött született Romániában. Ezek közül egy elég jelentős rész, főleg nagyvárosokban a külföldön született, de itthon bejelentett gyerek. Úgy tűnik, hogy az itthon bejelentett gyerekekkel együtt is kevesebben lesznek az itthon születettek, mint akik külföldön születtek. Körülbelül 3 millió 18 és 64 év közötti román állampolgárról beszélünk, akik tartósan külföldön vannak. Tehát az aktív lakosság egy jelentős része kint van. Most itt is ezekre gondolva gyakorlatilag két dolog történik, a két új rendelkezés van a törvényben. Egyrészt kiszélesítettük azoknak a jogkörét, akik oldhatnak, nem csak házi orvosok, iskolaorvosok és mindenki, aki orvosi diplomával rendelkezik, vagy fogorvosival. Megteremtettük annak a feltételeit is, hogy adott esetben akár gyógyszerészek is oldhassanak. Erre is van rendelkezés, hogy különleges esetekben bárhol meg lehet szervezni, és az is, hogy milyen körülmények között kell ezt megszervezni. Illetve függetlenül attól, hogy ki olt, mindenkit kötelezünk arra, hogy egy elektronikus regiszterbe vezesse be az oltásnak a tényét. Mivel, kit, mikor, milyen komplikációkkal találkozott, tehát megjelenik az országos oltási elektronikus regiszter, ami nagymértékben fogja megkönnyíteni az orvostársadalom munkáját, de ugyanakkor kezelhető az az eset is, amikor valaki nyáron hazajön, és kiderül, hogy nincs beoltva a gyerek, és akkor nagy valószínűséggel majd utasítani fogják, hogy mi a továbbiakban a teendő.
Egyéb iránt ez a törvénytervezet kitér arra is, hogy milyen időszakonként kell az oltásokat.
Nem, itt elnézést kérek, hogy közbevágok. Az oltási folyamat, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt most valamit leírunk, aztán veszük a szöget, és azt beverjük, és az úgy marad. Tehát maga az oltás, az folyamatosan változik. Van egy szakmai, és nem, nincs miért elkerüljük ezt a témát. Nem egységes az oltáshoz való hozzáállás egyik országról a másikra. Egy konkrét példát mondanék, tehát például a B-hepatitis ellen mindenhol kötelező az újszülött korba, hogyha az anya B-hepatitises. Ez nálunk is megvan. Amikor megszületik a gyerek, akkor be megkapja első napokban ezt az oltást. Viszont van olyan ország, ahol az első B-hepatitis elleni oltását a gyerek 12 évesen kapja meg. Tehát itt a szakma kell eldöntse azt, hogy hogyan kell kinézzen, viszont van egy testület, aminek ez a feladata, ezeket a döntéseket meghozhatja, illetve javasolja azt, hogy hogyan kell módosítani, mert előfordulhat akár a kiszerelés változás történik, hanem nem tudom melyik beszállítóna. Egyébként nem lesz egy nagyon egyszerű végrehajtási rendelkezéseket kidolgozni ennek a törvénynek. Tehát ebben
folyamatban is van, az még nincs megszületve.
Az még nincs megszületve, ott még mindig folyik a szakmai vita. Elkezdődött ez a munka, és ebben is részt vállaltunk. És azért mondom ezt, mert van egy olyan tétel, illetve nem csak egy, van több is, de az egyik, azt egyelőre mi is törjük a fejünket, hogy ennek mi a megoldása. A jelenleg érvényben lévő közbeszerzési törvényünk azt arra ad lehetőséget, hogy maximum 5 évre adjuk oda, vagy legyen ugyanaz a beszállító. Tehát 5 évben gondolkodik a román törvénykezés egy közbeszerzési beszállítási szerződésben. Ez a maximális idő. Na most az a helyzet, hogy az oltásoknál van újraoltás, első, második, akár harmadik is. A gyerek közben felnő, és túllép az 5 éve. És keressük mi is ennek a módját, hogy ezt hogy kezeljük, ezt a kérdést, mert nem igazán áll a lábán az, hogy elkezded az egyik oltóanyaggal, aztán majd folytatod a másodikkal, a harmadikkal, és így tovább, tehát kontinuitást kell biztosítani. Meg van néhány olyan technikai kérdés, ami a végrehajtási utasításokba kerül kidolgozásra. Remélem, hogy találunk egy olyan megoldást, vagy azt ezzel tartjuk kizártnak, hogy a közbeszerzési vagy egyéb törvényen változtassunk, hogyha kell. Ami a következő lépést, itt most a képviselőház megkapta ezt a törvénytervezetet, ki szeretném azért hangsúlyozni, hogy én nem várok jelentős módosítást a képviselőház által. És ezt azért mondom, mert nagyon sok képviselő kollégánk, aki a képviselőházi szakbizottságban tag, és itt ki szeretném emelni Vas Leventének a szerepét, akik többször is részt vettek a tanácskozásainkon, meg a szenátusi szakbizottság munkáiban, épp azért, hogy megértsék, és ne kezdjék előről megérteni a folyamatot, mert azt ők is érzékelték, és láthatták, hogy azért hát eléggé agresszív nyomásnak voltak kitéve a bizottság tagjai. Viszont akár a bizottságba és akár a plénumba, és ezt ki szeretném hangsúlyozni, ezt nagyon nyomatékosan. Egyrészt egyhangú szavazás volt a szakbizottságban, illetve én nem láttam azt a tartózkodást, amikor a gombot nyomtam, én azt láttam, hogy 99-en mellette szavaztak a szenátusba, és nulla tartózkodás, és nulla szavazat ellene. És azt hiszem, hogy itt eléggé erős jelzést adott Románia szenátusa, hogy igenis ezt maximális odafigyeléssel gondoljuk azt, hogy ezt meg kell oldani, és egy jó döntés volt ezt a kérdést törvényszintre emelni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt László Attila, Kolozs megyei szenátor úr, a Felsőház Egészségügyi Szakbizottságának elnöke. Itt a beszélgetés előbbi momentumában említést tett Vas Levente, Maros megyei parlamenti képviselő kollégáról. Az RMDS kidolgozott egy betegbarát egészségügyi törvénytervezetet. Ez ennek a vitája az alsóházban kezdődik. Mit jelent ez? Tehát az alsóház a döntőház az egészségügyi kérdésekben, vagy ezúttal megfordul a rendszer?
Nem igazán találom a megfelelő szót. Tehát vannak olyan kérdéskörök, vagy témakörök, ahol a képviselőház a döntőház, annak ellenére, hogy egészségügyről beszélünk, és vannak más dolgok, amelyek esetében a szenátus, akkor is, hogyha egészségügyről van szó. Na most, gyakorlatilag egy paradigmaváltás szeretnénk elérni. Ebben a pillanatban, és azt tűztük ki célul magunk előtt, hogy teremtsük meg annak a feltételét, hogy ne mind sétáltassuk a beteget. Betegnek megvan az orvosválasztási joga, szabad orvosválasztási joga elméletileg. Gyakorlatban egy kicsit nehezebben működik, ugyanis számos olyan rendelkezéssel találkozunk, ami arról szól, hogy csak az az orvos, egy szakorvos írhatja fel a beteg szabadságos papírt, akinek szerződése van a biztosítóval. Vagy az adhat ki térítéses receptet, akinek szerződése van biztosítóval. Na most vannak olyan személyek, akinek nincsenek, de a beteg az ugyanaz, és ugyanaz a biztosítókártyával rendelkezik. Ennek szeretnénk a feltételeit megteremteni, hogy ne az legyen a fő prioritás, hogy a felírónak van-e szerződése, vagy nem a biztosítóval, hanem az legyen a lényeg, hogy az a személy, aki az orvoshoz fordul, független attól, hogy állami, magán, van szerződése, nincs szerződése a biztosítóval, ő biztosított, és a biztosított státusában legyen az alap, és nem az, hogy kiírja fel, hogy annak van-e, vagy nincs a biztosítóval szerződése. Gyakorlatilag ezt szeretnénk elérni. Most Vas Levente képviselő úr bizottságánál előbb vagy utóbb megtörténik a szakmai vita is, azután átkerül majd hozzánk. Én nagyon remélem, hogy ezen a területen előrelépés lesz. És azt se rejtem el önök előtt, hogy most az oltási törvényről elég sokat beszéltünk. De ez csak az első lépés volt ezen a területen, és főleg a prevencióra gondolok. Tehát mielőtt eljöttem volna önhöz a stúdióba, gyakorlatilag szakmai vitát folytattunk egy prevenciós törvény szükségességéről. Én most a megyei kórházból jövök. Azt hiszem, hogy most már lépnünk is kell, mert mint kiderült, 2009-ben történt például egy prevenciós törvénytervezet kardiológiára beiktatva, és 2017-et írunk, és nem igazán találjuk. És ez az elhalálozási okok egy harmada. De ugyanúgy folytathatnám a sort az onkológiával, ugyanúgy folytathatnám az agyvérzéssel, vagy a neurológiai esetekről, vagy ne adj Isten egyéb területekről, a cukorbetegség prevenciós törvénye. És az a szándékunk, hogy előbb vagy utóbb egy belátható időn belül legyen egy ugyanígy az oltási törvény mintájára, egy törvényszintre felemelt prevenciós törvényünk, ahol szabjuk meg egyrészt az államnak a kötelezettségeit, illetve azt is szabjuk meg, hogyha nem végzi a dolgát, akkor mi lesz az eredménye.
Egyéb iránt ez az RNDS kezdeményezés, ha jól értettem, akkor több lehetőséget ad a fiatal kezdő orvosoknak is, hogy a betegekkel közvetlen kapcsolatba lépjenek, és talán ezt az ön által említett gátat is valamelyest ki lehessen kerülni, mármint a biztosítóval való kapcsolatban. November 19-én újabb, mint egy 1000 friss végzett vizsgázik rezidens állásoknak a betöltéséért. Azt is tudom, információk, a megalapozott információk szerint, hogy sokan indulásból el akarják hagyni az országot. De talán már nem annyian, mint korábban.
Most.
Tehát mennyire lehet itthon tartani a fiatal orvosokat, köztük természetesen a magyar orvosokat, és lehetőségeket biztosítani nekik, hogy itthon boldoguljanak.
Akkor vegyük sorba egy kicsit. Engedje meg, van egy olyan dolog, amiről nem szívesen beszélek még nyilvánosan. Tehát kétségtelenül át kell rendeznünk egyrészt a rezidens képzési rendszerünket, és nagy valószínűség erre jövőre sor is kerül. Ami a meghirdetett állásszámot illeti, messze nem fedi a szükségletet. És ezt ki szeretném hangsúlyozni. Tehát messze-messze nem fedi. Itt egyszerűen az előző évek meghirdetett állásszámát kicsit áttupírozták, és az elmúlt hetekben már ki is derült, hogy mit annak ellenére, hogy nem tudja hányan lesznek nyugdíjasok a házi orvosok közül, nincs meghirdetve annyi hely, hogy néhány év alatt pótolható legyen ez. Akár ez a törvénytervezetünk, de van még néhány olyan intézkedés, amiről, ha megengedi, még nem beszélnék. Mindenképp az a szándékunk, hogy megteremteni azokat a feltételeket, hogy aki úgy dönt, hogy itthon akar maradni, és itthon akar tevékenykedni, azt tehesse meg. Ugyanakkor lesz néhány olyan intézkedés, ami abban az irányban mutat, hogy megadni a szakorvosnak is, hogy folytathassa a tevékenységet, akkor is, hogyha nincs, vagy csak alacsony ágylétszám áll a háta mögött, de hogyha ő úgy dönt, hogy ő el akar menni, ki akar menni, máshol akar tevékenykedni, országon belül, akkor ezt tehesse meg, anélkül, hogy továbbra is fenntartsuk ezeket a akár területi, akár ilyen-olyan korlátozó intézkedéseket, amelyek ellehetetlenítik gyakorlatilag azt, hogy ott tevékenykedjen. Ami az elvándorlást illeti, én azt látom, hogy ebben a pillanatban az állami bértáblázatnak köszönhetően a legnagyobb veszélybe a magánszféra van. Tehát tudnunk kell azt, hogy például a házi orvosok azok magánpraxisként tevékenykednek, vagy fogorvosok, de ugyanakkor ott van, úgy néz ki, hogy közeledünk a 136 kórház, magánkórház működik országszerte, és ez durván olyan 20-22%-ot tesz ki a román egészségügyből, és ott is van egy visszaáramlás, főleg a középkáderek részéről az állami intézmény irányába, és sok esetben veszélyeztetett azoknak az intézményeknek a működése. Viszont azt is látnom kell, és az elmúlt napokban elég sokat beszéltem különböző helyeken erről a kérdésről, megjelent egy örvendetes tény. Az, hogy a fiatal szakorvosok nem akarnak feltétlenül ott maradni az egyetemi központban. Azt is örvendetesnek tartom, hogy akkor megnézik, hogy szülővárosukban, szülőfalujukban milyen lehetőségük van. És eldöntötte azt, hogy mintsem, és maradnék Kolozsvárnál, jó, hogy ne értse senki félre, mintsem, hogy Aranyáron lakjon albérletbe Kolozsváron fiatal szakorvosként, akkor inkább azt választja, hogy hazamegy Szatmárnémetibe, mert nincsenek meg ezek a kiadásai, illetve van hol laknia, és megteremteni a feltételeket, hogy ott jobban boldoguljon.
De miután elvégezte a rezidens képzést?
Miután elvégezte, ez kétségtelen. Illetve itt van egy olyan kérdés, ma is elég sokat tárgyaltunk erről, hogy meg kell találnunk a szakmai felügyeletnek a keretét, vagy ismét vissza kéne azért állítani a szakmai felügyeletnek felügyeletet, és letisztázva az, hogy kinek mi a kompetenciája. Mert lehet, hogy nagyon jól fel vagy készülve elméletileg, de hogyha az adott helyen nincs meg a felszereltséget, hogy a szakmádat űzd, akkor lehet, hogy eléggé korlátozott a kompetenciád. Illetve én még annak idején úgy kezdtem a pályámat, hogy nagyon tisztán tudtam, hogy mi a kompetenciám az egyetem elvégzését követően, azután elsőéves rezidensként, másodéves, meg fiatal szakorvosként, és lehet, hogy és ugyanakkor ott volt a hátam mögött az a szakmai felügyelet, akit bármikor felhívhattam, hogyha úgy láttam jónak, de ugyanakkor fordítva is érvényes volt, hogy időnként ők is megnézték azt, hogy én mit csinálok, és azt hiszem, hogy ebből mindenki nyerhet, vagy és végső soron a beteg az, aki nyer az ilyenszerű megközelítésen.
Megdöbbentő adatot említett az előbb, mégpedig azt, hogy milyen a natalitási arány, és hogy lassan ott tartunk, hogy a külföldön dolgozó román állampolgárok.
Ja, én a jó dolgot mondtam, bocsánat, ez de a pozitív oldal.
Egy fekete oldala is a dolognak, és ezért bátorkodtam kiemelni azt a beszélgetés elején, hogy végső soron ön gyerekorvos. Románia rettenetesen rosszul áll továbbra is a gyerek mortalitás.
Borzalmas.
Hogy lehet ezen javítani? Mert a demográfiai arány is legaggasztóan alakul, tehát a megszületendő gyermekek körében is nagyon nagy ez a...
Nos, én azt látom, és az a tapasztalatom, és akár számszerűsíteni is tudom, és hogyha alkalmunk lesz, akkor jobban felkészülök, mert az az igazság, hogy bizottsági elnökként, hát hogy finoman fogalmazzak, eléggé jól informált személyé váltam ezen a területen. Nos, én azt látom, hogy sajnos két időben meg nem hozott döntés előtt állunk. Amit tetszik, nem tetszik, meg kell hoznunk. Az elmúlt 27 év alatt nemhogy csökkentek volna az ellátásbeli különbségek, illetve a területi eloszlás szempontjából, nemhogy enyhültek volna ezek a gondok, hanem súlyosbodtak. Tehát azt láthatjuk, hogy az egyetemi központ az tovább tollasodott, illetve tovább fejlődött, illetve mélyült a szakadék a 15-20 kilométerrel odébb lévő helység lévő, vagy rendelkezésen álló egészségügyi szolgáltatások között. Illetve, és azért mondom, hogy nagyon jól informált vagyok, mert van egy másik kérdés. Mi az elmúlt 27 év alatt a demográfiát nem vettük figyelembe. Nem vettük figyelembe azt, hogy hogyan alakul Romániában az össztársadalom. Öregszünk, kevesebb gyerek, illetve hogyan változnak a különböző betegségcsoportok, és ön említette a gyermekhalálozást, ahol kiütjük a biztosítékot egész Európába, tehát soha nem jártunk az élén, de tovább romlott, illetve nem javult, és folytathatnám a sort, mert itt fejreállítottuk az egész európai statisztikát. Ezzel párhuzamosan meg azt is látnom kell, hogy vannak szépen papírra leírt ilyen-olyan stratégiák. ezeknek a stratégiáknak, ezek rendszerint ezzel azzal fejeződnek be, hogy akkor mi a teendő, és milyen lépéseket kell követni a konklúziókba, és akkor mindenki ott taps viharba alá szokta írni, és vállalja, de azután nagy semmi. Sőt, mi több, hogyha az adott aláíró feláll a székből, akkor meg elfelejtünk mindent. Na most ebben a helyzetben vagyunk, éppen miatt szeretnénk például, és ezért említettem például a prevenciós törvényt, felemelni törvényszintre, független attól, hogy ki van ott fent, akkor ott van egy törvény, és kötelezi, hogy mi a teendő. És akkor, amikor azt mondom, hogy nem hoztuk meg ezeket a struktúraváltásokat, tehát el kell azt mondanom, hogy nagyon sok olyan tanulmányt, jelentést láttam az elmúlt időszakban, ezekről az egyenlőtlenségekről, illetve hogyan születtek meg az ilyen-olyan fejlesztési döntések, úgy, hogy közben nincs mögötte a statisztika, hogy azért kell fejleszteni az X vagy Y osztályt, mert több a nem tudom milyen betegem, hanem sokszor ez a, hát szinte azt mondanám, hogy időnként még a politikum is beledugta az órát ezekbe a döntésekbe, és nem biztos, hogy ez jó útra vezet. És most ott vagyunk 27 év elteltével, hogy vannak olyan intézmények, amelyek anyagilag viszonylag jól megvannak, ott, ahol megfelelő módon vezették, és van azért egy-két példa, viszont a döntő többség nagyon nehéz helyzetben van, ott, ahol a döntéseket úgy hozták meg, hogy nem vették ezeket az adatokat figyelembe, és elrettentő eseteket láthattam az elmúlt napokban, ahol azon túlmenően, hogy némi objektivitást azért illene bevinni az ilyenszerű döntésekbe, de ugyanakkor azt látom, hogy el kéne kezdenünk többet beszélni egyfajta mentalitásváltásról is az egészségügyben.
Tisztelt szenátor úr, ne fejezzük be ezt a beszélgetést ilyen mélyponton, ilyen pessimista hangulatban, mert azért legalábbis külső szemlélő számára van jó is a nap alatt. És ha már oltástörvényről beszéltünk, vakcinákról, oltásokról, akkor a politikum ezúttal személyes példát mutatott. A parlamentben oltatta be magát Florián Boldog egészségügyi miniszter, sőt ön is az influenza.
Bocsánatot kérek, én szerettem volna beoltatni magam. Ha megengedi, akkor egy kicsit lazábbra veszem, és majd elmesélek, majd teszek egy rövid kitérőt. Tehát szerettem volna beoltatni magam, de akkor megtudtam ott az orvosi vizsgálat során, hogy eléggé magas a vérnyomásom, illetve vörös a torkom is, úgyhogy elhajtottak onnan.
Az orvos is lehet.
Én azért szerettem volna ott beoltatni magam, mert minden évben oltanak a gyerekeim engem, illetve én oltom a gyerekeimet, illetve a szüleimet, meg az apósomat. Azért mondom ezt, mert azért szerettem volna a parlamentbe, hogy beoltsanak, mert ez azt jelentette volna, hogy olcsón megúsztam volna.
De hát ez ingyenes az oltás, ha jól tudom, és van elég belőle.
Ingyenes, de azért mondom, hogy olcsón megúsztam volna, mert én rendszerint ez úgy működik évek óta a családunkban, hogy akkor megvásároljuk, vagy mit én, igen, elővesszük a hűtőből az oltóanyagot, na akkor gyerekek be kell oltani, és akkor kezdődik a, hát nem akarom azt a köznapi szót használni, de egyezkedés, jó? Maradjunk ebbe. És akkor ez úgy szól, hogy beadhatom a gyerekeimnek, hogyha ők beadhatják nekem. És akkor én be is adom tisztességesen egy szúrással, de rendszerint olyan 4-5 szúrás alatt egy évben se úsztam meg, mert akkor kezdi a lányom, hogy akkor ide kell szúrnom, és akkor megszúr, jaj, bocsánat, nem ide mondtad, és akkor a következő, és a harmadik, és a negyediknél rendszerint rá szoktam szólni. Úgyhogy ezért szerettem volna, hogyha a parlamentben valaki legalább egy évben egy szúrással megúszszak egy ilyen oltást. Én mindenkinek azt javasolom, hogy próbálja ki. Én saját tapasztalatból mondom, addig, amíg aktív orvosként tevékenykedtem, bevallom, elég ritkán voltam beteg, nagy valószínűség annak köszönhetően, hogy elég sok gyerekkel találkoztam, és valószínűleg minden mindent összeszedtem, amit össze lehetett szedni. Aztán volt egy hosszú időszak, amikor még csak évekig, úgy emlékszem, hogy még csak taknyosa voltam. Aztán eljött egy olyan időszak, amikor kezdődött. Mikor lehűlt az idő, akkor kezdtem. Néhány éve, amikor megjelentek ezek az oltóanyagok, és elkezdtük oltani magunkat, saját tapasztalatból mondom, hogy nem fordult olyan eset, hogy mint én két hétig húzzak egy ilyen betegséget, és én saját bőrömön tapasztalom, és mindenkinek ajánlani tudom, hogyha lehetősége van, akkor ezt tegye meg.
És ha lehetősége van rá, akkor ne legyen beteg.
De
és
az lenne a legjobb.
Lehet, hogy rosszul hangzik, és sokan meg fognak ezért szívni, de ne kelljen az egészségügyi szolgáltatásoknak a jó vagy rossz oldalát tapasztalni.
Nem tudom visszatartani magam. Én ma megyei kórházból jövök, egy új intenzív osztályt adtak át a kardiológián. Én azt kívántam nekik, hogy ne legyen munkájuk. Sajnos ez nem lesz soha igaz, de azt hiszem, hogy egy kardiológusnak egy jó kívánság, amikor azt mondják neki, hogy ne legyen sohasem munkád, vagy kevesebb munkád legyen.
Köszönöm szépen, hogy befáradt a stúdióba, és további jó munkát, és amint új, és mindig van valami egészségügyben, akkor engedje meg, hogy újra megkeressük.
Nagyon szívesen, és köszönöm a lehetőséget.